Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Tomalics András. A Magyar Tudományos Akadémia lendület növényi nanobiológiai kutatócsoportja a magok edzésével javítaná a növények szárasság tűrését. A módszer előnye, hogy nem szennyezi a talajt, és közvetlenül a növényekre hat. Ördögné Kolbert Zsuzsannával, az MTA lendület kutatócsoport vezetőjével, a Szegedi Tudományegyetem növénybiológiai tanszékének egyetemi docensével beszélgettem.
A probléma adott, és ezt a bőrünkön nap mint nap tapasztaljuk, ez pedig a szárasság. Az, hogy a növények hogyan reagálnak a szárasságra, ezzel foglalkozik a kutatásunk, illetve megpróbáljuk növelni, fokozni a növényeknek a szárasság tűrését. Ez az alapvető kérdés és probléma.
Hogyan reagálnak a növények a szárasságra?
Szerencsére ez azt hiszem, hogy egy jó hír, hogy a növényeknek van egy alapvető védekezésük a vízhiánnyal, azaz szárassággal szemben. Ez többféle folyamat. Például a leveleiken vannak az úgynevezett gázcserenyílások, azok a nyílások, amelyeken keresztül párologtatnak, és ezeket vízhiány hatására ők bezárják, ezzel csökkentve a párologtatásukat, és így magukban tartva a vizet. Tehát ez például egy nagyon hatékony és jó védekezésük a növényeknek. Vagy hogyha a föld alatti szerveket nézzük, akkor a gyökerek is válaszolnak a száraz talaj jelenlétére, illetve a víznek a hiányára, hogy így mondjam. Azáltal, hogy megváltozik a gyökérnek a növekedése, új gyökérszőrök képződnek például, amelyek fel tudják szívni a vizet a talajból, vagy mélyebben be tudnak nyúlni a talajrészecskék közé, kutatva a víz forrásokat, vagy például hormonokat szintetizál magában a növény, amelyek szintén segítik a védekezésüket, illetve olyan molekulákat szintetizál a növény, ozmolitokat, amelyek javítják a sejteknek a vízháztartását. Tehát vannak alapvető védekezési folyamatok a növényekben. A mi célunk az, hogy ezeket fokozzuk, és ezáltal a növényeknek a szárasság tűrését jobbá tegyük, hiszen ugye sajnos valóban ez egy aktuális probléma napjainkban.
Hogyan lehet fokozni ezeket a viselkedésmódokat, ezeket az alkalmazkodási módszereket?
Ez egy fontos cél a mezőgazdaságban, hogy a szárasság tűrését a gazdasági növényeknek fokozzuk. De egy következő cél, illetve ezt a védekezés fokozást összhangban kell megtennünk azzal az elvvel, hogy a fenntartható mezőgazdaságot támogassuk. Hiszen úgy kell használnunk a termőföldet, hogy azt mi egészségesen, megfelelő mennyiségben és minőségben át tudjuk adni az utódainknak. Ezt jelenti a fenntartható mezőgazdaság. Tehát mindazt, hogy mi fokozzuk a növényeknek a szárasságtűrését, összhangban kell megtennünk a fenntartható mezőgazdasággal. És egy jó módszer a szárasságtűrés fokozására úgy tűnik az eddigi vizsgálatok és az irodalmi adatok alapján az, hogyha a növényeknek a magjait kezeljük bizonyos anyagokkal, amelyek edzeni tudják a növényeket, vagyis kismértékben fokozzák a védekezésüket, és ez a fokozott védekezés, ez később, mikor a növény az életciklusa során később találkozik egy stresszel, ugye a szárassággal, akkor emlékezni fog erre az edzésre, és nagyobb fokú védekezést tud mutatni. És azért van ez a fenntartható mezőgazdasággal összhangban, mert a kezelőanyagokat, amikkel mi a magokat kezeljük, az értelemszerűen nem jut ki a szántóföldre, nagy mennyiségben legalábbis, hiszen mi a magokat a vetés előtt kezeljük, edzük a növényeket, tehát ez már egy nagyon nagy pozitívum, hogy a szántóföldre nem juttatunk ki semmiféle kemikáliát, edzőanyagot. Ez az egyik dolog, a másik pedig, hogy ez a technológia, ez génmódosításmentes, tehát anélkül fokozzuk a növényeknek a szárassággal szembeni védekezését, hogy génszerkesztést, génmódosítást hajtanánk végre.
Milyen anyagokat használnak?
A mi kutatásainknak a középpontjában nanoanyagok állnak, azaz nanoméret tartományba tartozó anyagok. Ezt úgy lehet elképzelni, ezek annyira pici anyagok, hogy a méternek a milliomod része a nanométer. Egy és 100 nanométer közé eső méretű anyagokat nevezünk nanoanyagoknak. De ennyire nem egyszerű a definíció, mert fizikailag, kémiailag nagyon sokféle anyagról van szó, de ha valahogyan akarjuk őket definiálni, akkor így lehet, hogy ezek a nanométeres mérettartományú anyagok. Ezeknek számos előnyös tulajdonsága van a nem nanoanyagokhoz képest, hiszen nagyon pici a méretük, de óriási a felületük, és számos speciális és pozitív fizikai, kémiai, elektromos, mechanikai tulajdonsággal bírnak. Ezen túl például antimikrobiális hatásuk is van, amely szintén ugye egy fontos dolog lehet a magkezelés során. Tehát ezekkel a nanoanyagokkal végzünk kísérleteket, tervezzük a kísérleteket, és a növényeket magkorukban kezeljük ezekkel a nanoanyagokkal.
Milyen nanoanyagokat használnak a kísérletekhez?
Alapvetően háromféle nanoanyagot választottunk a tesztelésekhez. Az egyik, az valójában nem is egy nanoanyag, viszont mi nanoanyagok hozzáadásával próbáljuk javítani a hatásfokát ennek az anyagnak, ez pedig az úgynevezett plazmaaktivált víz. Ez esetben a vizet plazmával kezelik, ebben a plazmaaktivált vízben reaktív molekulák képződnek, úgynevezett reaktív oxigén és nitrogén formák, amelyekről köztudott, hogy a növényekben serkentik a védekezési folyamatokat. Viszont ezeknek a reaktív formáknak a stabilitása viszonylag kicsi ebben a folyadékban, és a mi elképzelésünk az, hogyha nanoanyagot adunk ehhez a plazmaaktivált vízhez, az tudja stabilizálni ezeket a molekulákat a vízben, és így egy nagyobb hatásfokot érhetünk el, ami a magedzést illeti. Tehát itt valójában a nanoanyag hozzáadása elképzelésünk szerint javítja a magedzésnek a hatásfokát. A második nanoanyag az pedig egy karikin nevű molekula, illetve annak a nanoanyag változata. Ez a karikin, ez a növényi anyag égése során szabadul fel, tehát tulajdonképpen a növényi füstből szabadul fel, és a növények érzékelni tudják ezt a molekulát receptorukkal, és válaszolnak is rá, ismert erről a molekuláról, hogy a csirázást serkenti a növényekben. Az elképzelésünk az, hogy ha ezt a molekulát nanoanyagba csomagoljuk, nanoformátumba hozzuk, akkor felruházzuk ezt az anyagot azokkal a pozitív tulajdonságokkal, amiket már említettem, tehát stabilabbak lesznek, kismérethez nagy felület, speciális fizikai, kémiai tulajdonsága lesz ennek az anyagnak, és az az elképzelésünk, hogy így a magedzésre egy jó anyagot tudunk kapni. A harmadik, az pedig egy olyan molekula, amelyet már szintetizáltak, és állati rendszerekben, állati sejteken pozitív hatásokat írtak le róla, tehát fokozta egy bizonyos védekezési molekulának a mennyiségét állati rendszerekben, és mi ezt az anyagot fogjuk előállítani szintén és tesztelni a növényeinken ezzel a magedzéssel kapcsolatban.
Kísérlet hogy néz ki majd a gyakorlatban? Ugye említette, hogy a magokat kezelik, utána kisebb táblákban elültetik ezeket, egymástól nyilván elkülönítve, és megfigyelik, hogy melyik hogyan tűri a szárazságot, melyik hogyan reagál.
Így van, tulajdonképpen ez lesz az alapvető kísérleti elrendezés. Jó néhány kísérletet modellrendszerben fogunk végezni. Ez azt jelenti, hogy modellnövényt használunk, vagyis nem gazdasági növényt, hanem egy olyan modell növényt, amely a molekuláris biológiában használt. Jó sok információ áll rendelkezésre, könnyen, gyorsan termeszthető. Ez egyébként a lútfű nevezetű modellnövény. Ez lesz egy alapnövényünk, de ezen kívül dolgozunk borsóval is, illetve búzával, és a búzának két különböző, tehát egy szárazságtűrő és egy szárazságérzékeny fajtáját is vizsgálatokba fogjuk vonni.
Az 5 éves lendületprogram végén mivel lennének elégedettek?
Azzal lennénk elégedettek, és az egy nagyon nagy eredmény lenne, hogyha ki tudnánk mutatni, és kísérletesen alá tudnánk támasztani azt, hogy az általunk tesztelt nanoanyagok fokozzák a szárazságtűrést, tehát a végeredményként szárazságtűrőbb, jobb szárazságtűrésű növényeket tudnánk létrehozni ezzel a technológiával, tehát a nanoanyagokkal történő magedzéssel.
Ugye a nagyobb terméshez nyilván nagyon sok mag kell, lehet ezt nagyüzemi méretekben is elképzelni?
A távlati cél az mindenképpen az lenne, hogy ezt nagyüzemi méretekben is lehessen alkalmazni. Ez a lendület projekt, ez alapvetően alapkutatás, azaz feltáró kutatás, tehát nekünk itt laboratóriumi körülmények között kell tesztelni és beállítani a kezeléseket, a megfigyeléseket elvégezni, viszont nagyon szeretnénk olyan eredményeket kapni, amelyek szilárdan tudják alátámasztani és bizonyítani, hogy ezt az eljárást később lehet majd, ahogy említette is, nagyüzemi körülmények között végezni. A fő célunkon kívül még két kisebb célunk van a pályázat során. Egyik az az, hogy ami teljesen feltáró jellegű kutatás, hogy a modellnövényünkben, a már említett lútfűben szeretnénk új géneket azonosítani, amelyek a szárazságtűréssel kapcsolatosak. A harmadik célunk pedig a kutatói közösségnek a segítése azáltal, hogy fejlesztünk egy tudományos weboldalt, amelyen a irodalomban elérhető információkat és már publikált információkat gyűjtenénk össze ezzel a témával kapcsolatban, és ezáltal gyorsan egy helyen elérhető információs weboldalt hoznánk létre a kutatók számára.
Sigma, a holnap világa.
A Magyar Tudományos Akadémia és az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Bölcsészettudományi Kutatóközpont Lendület Biorégészet Kutatócsoportja a római kori Pannonia lakóinak és egyes házi állataik a lovak és tevék genetikai feltérképezésével szerezne bővebb ismereteket a Kárpát-medence 2000 évvel ezelőtti lakóiról. Széchenyi Nagy Annával, a Lendület kutatócsoport vezetőjével, az LKH Archeogenomikai Intézet igazgatójával beszélgettem.
Mi lendületkutató csoportunk most nyert támogatást, decembertől indul, egy 5 éves programról beszélhetünk, amelynek az a címe, hogy Élet és halál a római civilizáció peremén, Pannonia közösségeinek komplex biorégészeti elemzése. Tehát interdisziplináris megközelítéssel foglalkozunk a római kori Pannonia északkeleti régiójával, tehát erre fókuszálunk, és hát itt Aquincumban és a környezetében egy olyan multietnikus, illetve multikulturális környezet, társadalmi környezet alakult ki a római korban, amelyben az idegenek, illetve a helyiek közötti kapcsolatok az évszázadok során újra és újra átértékelődtek, átalakultak, ezért érdemes ezt rétegről rétegre, horizontról horizontra megvizsgálni. Tehát egyrészt ezeket a fajta kapcsolatokat, biológiai kapcsolatokat, illetve akár régészeti kapcsolatokat vizsgáljuk biorégészet eszközeivel. Ennek egyik hangsúlyos eleme a régészeti genetika. Ugye az Archeogenomikai Intézet vezeti ezt a projektet, közel 300 sírt tervezünk megvizsgálni a genomika eszközeivel. Másrészt azonban különböző település típusokkal, mint például város, erőd vagy faluval foglalkozunk, és ezeknek a római, illetve romanizált lakosságának az életkörülményeire, életminőségére, és hát az ott élt népesség egészségi állapotára vonatkozó adatokat, bizonyítékokat gyűjtjük, illetve vizsgáljuk majd.
Ugye a római kor az már árulkodó, tehát nagyjából akkor egy 2000 évvel ezelőtti időszakot vizsgálnak. Milyen népcsoportok voltak akkor itt ezen a környéken?
Alapvetően volt egy őslakosság, tehát a kelta őslakosság itt Észak-Kelet-Pannóniában, és ezt közvetlenül is megpróbáljuk vizsgálni. Páty területén létezett a római korban egy falu, egy kelta falu, és ennek a népességét vizsgáljuk. Azonban ez a kelta őslakosság romanizálódott, tehát a beérkező, a római birodalom más területeiről beérkező katonák, illetve kereskedők, az őket kísérő népességgel keveredtek, és hát ezt az átalakulást is próbáljuk, ezt a folyamatot is megfogni a biorégészetnek az eszközeivel. Tehát a beérkezők, illetve a helyiek alkották, és hát a beérkezők, hogy honnan jöttek, ez is ugye egy kérdés erre. Vannak mindenféle epigráfiai, illetve történeti adatok, de ezek azonban eddig még nem kerültek összevetésre a genetikai lehetőségek adta adatokkal, eredményekkel.
A római hadseregekben a leigázott területekről is hoztak katonákat. Elképzelhető, hogy olyan helyekről is kerültek ide, mondjuk Aquincumba katonák, római katonák, akikre nem is gondolnánk?
Hát elképzelhető könnyen, tehát vannak arról adataink, hogy például Dunaújváros területére érkeztek, mai Szíria területéről katonák, vagy akár Szentendrére is, úgyhogy egy igen változatos képet várunk, de amellett mi azért nem csak a katonákra fókuszálunk, a katonai táborra, hanem a katonai tábor mellett létesült polgárvárosra is, és hát különböző szociális rétegeket próbálunk megszólítani a biorégészet eszközeivel. Nem mondtam még, hogy a genetika, genomika mellett részletes antropológia, illetve stabilizotópos elemzéseket is végzünk, hogy az ő életmódjukról, életminőségükről adatokat gyűjtsünk.
Említette, hogy közel 300 sírt szeretnének majd megvizsgálni. Itt a sírok elrendezéséből tudják, hogy az mondjuk kelta vagy római, vagy a genetika fogja majd ezt elárulni.
Hát ez egy számunkra is egyenlőre kérdés, hogy mit fog majd mondani a genetika, mennyire tud minket ezt közelebb vinni. Egy új módszer a genetikában manapság a különböző DNS blokkok, kromoszoma szegmensek egyezéseinek a kutatása. Ettől várunk egyfajta olyan kimenetet, amelyben már a különböző emberek genetikai állományának a kapcsolatrendszerét hálózat szinten tudjuk értékelni, tehát hogy a megfelelő számú összehasonlító adat összegyűlik a környékből, korszakból, akkor kirajzolódik egyfajta hálózat, amelyben azok az emberek, akik biológiailag egymáshoz közelebb állnak, közelebb is fognak helyezkedni, tehát egymással csoportosulnak, és így lehet majd valamiféle különbséget tenni a kelták, illetve a beérkezők között. Tehát alapvetően azért Európának a genetikai képe a római korban viszonylag egységes volt már, a jelenlegi adatokból ezt látjuk. Egy-egy ilyen kiugrásra lehet számítani, amennyiben valaki mondjuk Szíria területéről érkezett volna ide, vagy a közel-keletről, vagy a Kaukázusból, illetve egy kisfokú ilyen genetikai eltolódást tapasztalunk dél-észak-kelet-nyugat között. De alapvetően nehéz már különbséget tenni egy mondjuk mai Szlovénia területéről érkező személy, illetve egy észak-kelet-pannónia területénél személy genetikai állománya között. Tehát ezért ez az új módszer, ez a hálózatelemzés, amely felé fogunk majd elmozdulni, és hát ehhez ugye bioinformatikai együttműködéseket hozunk majd létre. Ugye ezt a projektet az Archeogenomikai Intézet vezeti, azonban szoros együttműködésben fogunk dolgozni a Természettudományi Múzeummal, természetesen az Aquincumi Múzeummal, római kori Esztergom területén Szolvának hívták, egykori Szolva területéről is fogunk vizsgálódni a Balassa Múzeummal együttműködésben, illetve a Ferenci Múzeummal Szentendéről is, hát természetesen a Magyar Nemzeti Múzeum is fontos partnerünk ebben a projektben.
Az egykori római birodalomnak Pannónia csak egy kicsi része volt. Nemzetközi előzményei vannak az önök kutatásainak? Ismernek olyat, aki már foglalkozott ezzel a témával?
Hát igazából az archeogenetikusok közössége nemrég kezdett a római korral foglalkozni. A 2010-es évek elején őskorral indult a legtöbb genomikai kutatás, tehát ilyen ősi genomikai kutatás, és ahogy az újkőkor, részkor, illetve majd a bronzkor nagy kérdései megfejtésre kerültek, úgy érkezünk el napjainkban a római kornak a kutatásához. Tehát ez itt a Kárpát-medencében is, ahonnan rengeteg őskori adat közölt már ismert már, és alapvetően nagyon jól föl tudjuk már vázolni a genetikai történetét az őskornak. A vaskorral kapcsolatban is indulnak most projektek, de az ókor az még egyelőre egy fehér folt. Egy-két tanulmány van jelenleg, amely az ókori Róma városának a népességére fókuszál, illetve ami a Balkánnal foglalkozik. Alapvetően a legtöbb ilyen jellegű kutatás az most még egy ilyen kezdeti fázisban van. Tehát azt kell mondjam, hogy egyelőre még viszonylag kevés az összehasonlító adat, de a következő évben bizonyára ezek szaporodni fognak.
Ön is említette, hogy a lendület kutatócsoport 5 évig dolgozik. Mit várnak 5 év múlva? Mivel lenne elégedett 5 év múlva?
Igazából amit várunk, vagy amit szeretnénk, azt, hogy jobban megértsük a biológiai kapcsolatrendszereket, illetve azt, hogy ezek milyen életmódbeli, illetve temetkezésbeli eltérésekkel állhattak összefüggésben Aquincum, illetve a környező két említett település különböző időszakaiban, különböző település részeihez, illetve társadalmi osztályokhoz tartozó temetőikben. Tehát, hogy egyfajta mélyfúrást végzünk itt ebben a régióban, amely aztán modellként szolgálhat más terület kutatásaiban is. Na most itt az emberek mellett két háziállatra is fókuszálni fogunk a projektben. Az egyik a ló római kori kocsisírok révén, a másik pedig a római korban Pannónia területén megjelenő tevének a genomikai kutatása. Mind a kettő ilyen úttörő jellegű kutatás, tehát hogyha ezekből sikerül megfelelő minőségű DNS-t kinyerni, és hát a lovak esetén ugye következtetéseket levonni, a lovaknak a kereskedelméről, különböző fajtáiról bizonyítékokat nyerni, vagy külső jegyeiket rekonstruálni, akkor az mindenképpen a tudomány, illetve a tudományos ismeretterjesztésnek ugye az új irányait nyitja meg számunkra. A tevénél pedig arról van szó, hogy eddig még nem sikerült archaikus tevegenomot kinyerni, ugyanis azok a területek, ahol ugye a tevék természetesen éltek, annyira rossz környezeti feltételeket adnak a DNS megmaradásához, hogy erre eddig nem volt lehetőség. Úgyhogy itt egy olyan lehetőség van, ahol valami újat tudunk letenni szintén a tudomány számára. Tehát igazából alapvetően ebben az 5 évben a célunk az, hogy részletes elemzések révén egyfajta új modellt tudjunk szolgálni a biorégészetnek, amely a római korból való.
Sigma, a holnap világa.
Augusztusban ismét megrendezik az ország legnagyobb közösségi csillagászati program sorozatát. Az Egy hét a csillagok alatt elnevezésű rendezvény részeként a Perszeidák csillaghullásában és a nyári tejút látványában is gyönyörködhetünk, mondta Barna Barnabás kutató csillagász, az esemény egyik szervezője, a Szegedi Csillagvizsgáló munkatársa. Imre Júlia interjúja.
Kapásból azzal indítanék, hogy ez az egy hét, ez már a 4. alkalommal szervezzük meg, és az évek során most már 11 naposra bővült. A névhez viszont egyelőre még ragaszkodunk. És ezen 11 nap alatt több mint 50 helyszínen most már 120 programmal készülnek helyi kutatócsillagászok, amatőrcsillagászok, asztrofotósok, csillagvizsgálók, egyesületek, rengeteg hivatalos vagy informális szervezet. És a cél csak annyi, hogy minél több ember élhesse át a csillagos égbolt alatt annak a megfigyelésnek az élményét.
Ugyebár augusztus az év egyik legjobb hónapja csillagászati események szempontjából, de miért van ez így, és milyen égi jelenségeket lehet ilyenkor megfigyelni?
Legalábbis bemutatózása mindenképpen, igen, a nyári hónapok a legalkalmasabbak, hiszen bár ilyenkor rövidebbek az éjszakák, ugyanakkor sokkal kellemesebb mondjuk a lehűlő éjszakai leveg alatt szemlélni a csillagos égboltot. Ugyanezt természetesen meg lehet tenni télen is, de ott kevesebb a derült, és a tapasztalat azt mutatja, hogy nem mínusz 10 fokban érdemes kimenni a csillagok alá, vagy éppen bolygókat távcsőn keresztül szemügyre venni. Plusz az augusztus első másik hetének megvan az az előnye, hogy ilyenkor érkeznek a perszéidák, ez egy hullócsillag zápor, melynek a csúcsa augusztus 12-ére esik. Ilyenkor egy óra alatt derült idő esetén akár tucatnyi hullócsillagot is elcsíphetünk a csillagos égbolt alatt, de már az előtte, illetve az azt követő napokban is érdemes szemünket az égboltra emelni.
Említette ön is, hogy országos eseményről van szó. Melyek lesznek a legfőbb helyszínek, és hogyan lehet részt venni a programokon?
A programokról a legtöbb információt azt a honlapunkon az egyhetacsillagokalatt.hu oldalon lehet nyomon követni, összeszedni az információkat, mert hát több mint 120 programból nehéz kiemelni néhányat, itt viszont térképre pakoltunk megyei bontásban, napi bontásban is megkereshetőek a számunkra legkényelmesebben megközelíthető események. És itt találunk csillagvizsgálós nyitvatartásokat, tehát olyan helyet, ahol egy erre a célra felszerelt infrastruktúra már rendelkezésre áll, ilyen például a Svábhegyi Csillagvizsgáló, a Magyar Csillagászati Egyesület székhelyén szolgáló Polaris Csillagvizsgáló, a saját bázisunk, a Szegedi Csillagvizsgáló, és még meg annyi kisebb-nagyobb városban található még hasonló intézmény, de hasonlóan a Egy Hét a Csillagok Alatt szellemiségét nagyon szépen visszatükrözik azok az egyéni amatőr csillagászok által szervezett bemutatók, amelyek nem feltétlenül városokban, hanem mondjuk sötét égbolt alatt, a mezőn, réten, erdő, szélén, pusztában állítják fel a társőket, és oda invitálják meg az érdeklődőket előre egyeztetett időpontban, hogy a lehető legjobb körülmények között szemléljék az égboltot. Ehhez ugyanis nem kell óriási épület, nem kell komoly infrastruktúra, egy társcső kell, a hullócsillagok elcsípéséhez pedig csak türelem és jó időjárás.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostar.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.